Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója szerint a minimálbér emelése és a 49 eurós tömegközlekedési bérlet bevezetése pozitív intézkedései voltak a két éve hivatalban lévő német kormánynak, de a migráció kérdését rosszul kezelik, és az atomenergia alkalmazásának teljes felfüggesztése is hibás döntés volt. Vélekedik Bauer Bence, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ugye közhely, hogy Németország Európa legnagyobb országa és legnagyobb gazdasági szereplője, de ez tényleg így van, hogy közvetlen hatással bír az, ami Németországban zajlik. Ugye ez gazdaságilag megmutatkozik, de akár politikailag és akár társadalompolitikailag is, ami Németországban történik, annak mindig van valamilyen közvetett vagy közvetlen hatása hazánkra.
Nyilván vannak egy kormánynak jó, pozitív és kevésbé jó lépései, döntései, amelyeknek adott esetben negatív következményei vannak. Most így az elmúlt ciklusban melyek azok, amelyek a német kormány viszonylatában hát ilyen pozitív és negatív jelzők alá sorakoztathatók?
Mindenképpen pozitívumként kell kiemelni, hogy komolyan veszik a szociális biztonságot, és egy minimálbér emelésre került sor. Ez egy fontos választási ígéret volt, és ezt be is váltotta a kormány, és ez jó és üdvös. Magyarországon is fontos sokak számára a minimálbér emelése és a garantált bérminimum. Továbbá kiemelném pozitívumként, hogy bevezették a nagyon sikeres 49 eurós németországi menetjegyet, vagy bérletet. Egy ilyen hasonló országbérlet egyébként Magyarországon is van, pont német példára. Ez egy jó és üdvös dolog, ugyanis Németországban mindig nehéz volt közlekedési jegyet váltani, főleg a helyi közlekedésre, itt egységesítésre került sor. Ez egy nagyon pozitív dolog, és a németek ezt kedvelik, szeretik, és külföldiek is egyaránt használják. Negatívként kiemelnék kettő nagyon fontos témát. Az egyik az abszolút a migráció kérdése, amelyet megítélésem szerint nehezen, illetve rosszul kezel a német kormányzat, és nagy negatív pontként az energiapolitikát emelném ki, az atomenergiának a teljes felfüggesztését, illetve berekesztését tartom számon.
Mi várható jövőre? Vannak-e fontos döntések, amelyeket a német kormánynak meg kell hoznia, vagy amelyek még ugye folyamatban vannak?
Nagyon fontos jövőre, hogy fog tovább alakulni az Ukrajna politika, hogy fog tovább alakulni Ukrajna pénzügyi támogatása, és itt ugye nagyon nagy összegekről beszélünk, nem csak ami a fegyverszállítások közvetlen költségvetését illeti, hanem akár a ukrán menekülteknek az ellátása, de akár az energiáraknak a megfékezése, ugyanis Németországban nagyon magasak az energiárak, és a lakosság már így is egy nagyon magas árat fizet mindezért. Továbbá nagyon fontos eldöntendő kérdés, hogy milyen irányba megy tovább a migráció. Most a napokban egy kitoloncolást serkentő törvénytervezetet mutattak be, ami arról szól, hogy a jogtalanul Németországban tartózkodó migrációs hátterű embereket, vagy migránsokat, akiknek elutasították a menedék kérelmi státuszát, őket vissza lehessen küldeni azokra a helyekre, honnan jöttek. Ez most egy nagy téma, hogy miképp lehet így a migrációt csökkenteni. Jelenleg ebben az évben több mint 260 ezer migráns érkezett, menedékkérő érkezett Németországba, és az ukránokat még nem számítottuk bele, és nagyon sok költségvonzata van ennek, lakhatási, szociális, közegészségügyi, biztonságpolitikai, munkaerőpiaci aspektusokkal együtt.
Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották.
Világtükör.
Kína nem tetszéssel fogadta, hogy Olaszország kilép az Egyövezet Egy út projektből. A pekingi kommentár óvott a program aláásásától. Olaszország volt az egyetlen G7-es ország, amely eddig tagja volt globális infrastruktúrális kezdeményezésének. Sveti Kendre összefoglalója.
A kínai kormány az Egyövezet Egy út kezdeményezésének befeketítését emlegette annak kapcsán, hogy Róma döntésével az egyetlen nyugati partner is hátat fordított a Peking globális befolyását erősítő programnak. Olaszország a 7 fejlett ipari ország közül az egyetlen résztvevő arról értesítette Kínát, hogy jövőre kilép. A masszív program egyfajta hidegháborús választóvonalat kreált Európában. A teljes közép- és kelet-európai régió tagja a balkáni országokkal az összes volt szovjet köztársasággal együtt. A korábbi nyugati szövetségből Portugália, Görögország, Törökország és Luxemburg a tagja. A kínai külügyminisztérium, anélkül, hogy közvetlenül Olaszországnak címezte volna, csütörtökön közleményt adott ki, amelyben ellenezte, úgymond az egyövezet egyút közös építésével kapcsolatos együttműködés befeketítését és aláásását. Peking ellenzi továbbá a táborok közötti konfrontációt és megosztottságot, amely szakadást okoz, mondta egy szóvivő. Az egyövezet egyút masszív infrastrukturális beruházásokat, például utak, hidak és kikötők építését foglalja magában, hogy felé lesz-e az Európát és Ázsiát összekötő egykori selyemutat. A több mint 100 országot átfogó kezdeményezés Xi Jinping elnök külpolitikai elképzeléseinek egyik központi pillére. A bírálók azonban Peking geopolitikai befolyásának a kiterjesztésére szolgáló eszköznek tekintik, többek között azáltal, hogy a szegényebb országokat fenntarthatatlan adósságokkal terheli meg. Az Egyesült Államok attól tart, hogy Kína a projektet arra használhatja, hogy kulcsfontosságú technológiák és infrastruktúra révén erősítse befolyását. 2019-ben Olaszország lett az egyetlen G7-es ország, amely csatlakozott, de az olasz vezetésben azóta is vita folyt róla, jegyzi meg az Al Jazeera. A tavaly hivatalba lépett Giorgia Meloni miniszterelnök a paktumból való kilépés mellett érvelt, mondván, hogy annak nincs egyértelmű előnye az ország számára. Az olasz kormány december 3-án értesítette a kilépés tervéről Kínát, jelentette a Corriere della Sera című napilap. Róma azonban, óvakodva attól, hogy provokálja Pekinget, közölte, továbbra is szoros kapcsolatokat kíván fenntartani, még akkor is, ha nem részese az egyövezet egyút kezdeményezésnek, mondta egy kormányforrás a Reutersnek. Más G7-es országok szorosabb kapcsolatokat ápolnak Kínával, mint mi, annak ellenére, hogy ők soha nem vettek részt benne, tette hozzá a forrás. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A 2023-as negyedik republikánus előválasztási vitában a jelöltek eddigi legkisebb mezőnye mérkőzött meg, Donald Trump pedig ezúttal is távol maradt az eseménytől. A részletekről Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát Exterde Tibor kérdezte.
Szűkebb mezőny azért alakult ki, mert ahogyan haladunk előre az előválasztási vitákban, és ugye ez volt az utolsó ilyen előválasztási vita, úgy egyre szigorúbbak voltak a részvételi feltételek, tehát gyakorlatilag egyre magasabb szintet kellett megugraniuk a jelölteknek, és tulajdonképpen többen ugye elvéreztek menet közben. Most lényegében hivatalosan 5-en vannak még versenyben, Donald Trump szándékosan nem vett részt. Akkora előnye van, lényegében a felmérések alapján, az előny körülbelül egy ilyen 45%-os csak Ron DeSantis előtt, tehát összességében egy 61% támogatja őt az általános felmérésekben. A legeslegeső előválasztáson, ami majd hát pontosabban kaukuszon, ami majd Iowában lesz, majd január 15-én, az ottani felmérések alapján pedig lényegében egy 28-29%-os előnye van Donald Trumpnak, vagy igazából ez szükségtelennek érzi ezt a részvételt. Különösebb, ha úgy tetszik, konkurens PR rendezvény vagy hasonlóval sem készült, mint eddig.
Ilyenkor a republikánus jelöltek egymást ekézik és sínfölik, vagy Donald Trumpot ekézik?
Igen, ez volt a legnagyobb kérdés, mind a kettő, hogy mikor kezdődik el a sárdobálás, illetve mikor fogják majd elhatárolni magukat a jelöltek Donald Trumptól ilyen vagy olyan formában. Lényegében erre a kettőre került sor Alabamában, legalábbis az egymás elleni sárdobálás az megtörtént. Olyannyira, hogy a jelöltek igazából a felmérések alapján nem meglepő módon elsősorban Nikki Haley-t támadták, pontosabban Ron DeSantis, floridai kormányzó, illetve Vivek Ramaswamy voltak, akik körülbelül egy 15 perc után már közvetlenül elkezdték Nikki Haley-t támadni, ugyanis ő volt az, aki a támogatottságát a legjobban növelte. Donald Trumpot pedig, hát ilyen-olyan formában azért többen is nyilván kritizálták, a legmarkánsabban Chris Christie, tehát ő volt az, aki a legnyíltabban egy Trump alternatívaként jelent meg. A többiek is valamilyen formában azért megemlítették, hogy nem ideális erőt adott esetben Donald Trump, de ők annyira nem merték nyíltan kritizálni, ugyanis mindenki abban reménykedik, hogyha Donald Trump bármilyen oknál fogva esetleg mégsem tudna indulni majd az előválasztáson, vagy végül a választáson jövőre, akkor tulajdonképpen alaposabban azért, mert az ellene hozott vádok esetében mondjuk elítélik, akkor ők majd fel tudják venni a szavazótábornak egy részét, és ezért nem nagyon merték kritizálni, de valamilyen szinten azért mindenki megfogalmazott ilyen vagy olyan panaszt Donald Trump-al szemben.
Biden elnök egy adománygyűjtő eseményen úgy mondta, hogy nem biztos abban, hogy elindul volna, ha Donald Trump nem szállt volna versenybe. Ezt hogy kell értelmezni?
Igen, ez egyébként már 2020-ban is elhangzott. hangzott, hogy alapvetően a Joe Biden azért indul, mert hogy Donald Trump egy akkora veszélyt jelent a, most a Biden narratívát mondom, akkora veszélyt jelent a demokráciára, az amerikai demokráciára, hogy kénytelen indulni, vagy tulajdonképpen ijeszgetnek Donald Trump-al. Tehát most legutóbb már ugye az a újabb azon a narratíva kapott lángra, hogy azért kell elmenni szavazni 2024-ben, mert lehet, hogy ez lesz az utolsó választás az Egyesült Államokban, tehát megint lényegében egy egzisztenciális menyegetésként mutatják Donald Trumpot, de félretés nehézség ezt kimondottan érdekük, mert úgy gondolják, hogy ezzel tudják a legjobban mobilizálni a szavazókat. Tulajdonképpen a papírforma érvényesül azzal, hogy Joe Biden indul. Az is sokáig mellette szólt demokrata oldalon, hogy ővel már egyszer nyertek Donald Trump ellen. Tehát az eddigi Trumpra vonatkozó stratégiák mellett Joe Bidennel ténylegesen tudtak választást is nyerni, és a mostani felmérések azok, amelyek elgondolkodtatják a demokratákat, vagy bizonytalanra teszi őket, de sok más egyéb alapvetően amellett szól, hogy Joe Biden továbbra is indítsák. Itt nem igazán van más jelölt. Tehát még hogyha le is tudnák léptetni, nem igazán van más jelölt, aki akár a felmérések alapján igazából érdemi jelölt lenne. Az ifjabbik Robert Kennedy lett volna, aki körülbelül egy olyan 15-20%-os támogatottságot is elért átmenetileg kora ősszel, késő nyáron, de aztán ugye ez annyira elakadt, hogy végül októberben ő maga visszalépett a demokrata jelöltségről, és függetlenként indult. Demokrata oldalon jelölt hiány van, tehát Joe Biden előnye minden más potenciális demokrata jelölthöz képest még nagyobb, mint a republikánus oldalon Donald Trumpnak, és nem csak azért, mert hogy korábban bevált, meg hogy ő úgymond a idézőjelben a favorit, akit úgymond hivatalból illik indítani, főleg, hogyha ő is akarja, hanem egyszerűen nem igen van más alternatíva.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutató Intézetének tudományos munkatársát hallották.
Világtükör.
Harmadik párti és a republikánus voksokat potenciálisan megosztó elnökjelölt akar lenni az Egyesült Államokban Liz Cheney. Az egykori alelnök lánya volt kongresszusi képviselő Donald Trump egyik legnagyobb bírálója. Van, aki szerint viszont éppenséggel őt segítené. Sveti Kendre összefoglalója.
Liz Cheney az egykori Bush kormányzat nagyhatalmú, sokak szerint az elnöknél is befolyásosabb alelnöke Dick Cheney lánya. Apjának a háború idején az iraki megrendeléseket kapott Halliburton nevű céghez való kötődése hatalmas bírálatokat váltott ki. A lányát, aki karrierje elején Budapesten is dolgozott, ez nem akadályozta meg abban, hogy a republikánus párt színeiben kezdjen el politizálni. 2017-ben kongresszusi képviselő lett, és külpolitikai héjaként ismerték. Emellett elutasítja a melegházasság, így hugaházasságát is. Donald Trumpot azonban nem tudja elviselni. Bár az esetek 90%-ában a kongresszusban a politikája mellett voksolt, ama 10 republikánus között volt, akik 2021. januárjában a Trump elleni második kongresszusi vádeljárásra szavaztak. Azóta deklarált célja a második Trump elnökség megakadályozása. Tavaly azonban saját pártja előválasztási harcában egy Trump által jóváhagyott aspiráns legyőzte. Ennek nyomán most közölte, hogy úgynevezett harmadik párti jelöltként indulhat, mert bármit meg akar tenni, hogy megakadályozza Trump visszatérését a Fehérházba. Cheney jelenleg könyve promóciójával van elfoglalva, de közben azt ismétli, egy újabb Trump kormányzat diktatúrát csinálna az amerikai demokráciából, és Trump úgymond tovább akarna maradni, mint a mandátuma. Néhány éve nem gondoltam volna a harmadik párti jelöltségre, de azzal, hogy Trump továbbra is a markában tartja a republikánus pártot, veszélyben van a demokrácia idehaza és külföldön is, fejtegette a Washington Post című lapnak. Sok Trump ellenes kommentátor szerint, mindkét nagy párt táborában, Cheney népszerűsége a függetlenek, a volt republikánusok és néhány demokrata szavazó körében éppenséggel Joe Biden elnöktől vonna el szavazatokat, tehát Trump csak örülne neki. Cheney azt mondta, ezt figyelembe fogja venni, amikor átgondolja a dolgot. Mint a Post megjegyzi, ha Cheney úgy dönt, hogy indul, akkor ijesztően nagy nehézségekre számíthat. És nem azért, mert Trump hatalmas antipátiát gerjesztett ellene a republikánus körökben. Az ok inkább az, hogy a két nagy párt által dominált Egyesült Államokban a független jelöltnek vagy egy olyan harmadik párthoz kell csatlakoznia, amelyre lehet szavazni a rendszerben, vagy kérvényeznie kell, hogy egyes államokban engedélyezzék a rátörténő szavazás megszervezését. Ez egy nehéz és költséges folyamat. Továbbá kulcsfontosságú, hogy üzenetei eljussanak a nyilvánossághoz, ahhoz például, hogy a tévés vitákban szerepelni tudjon, legalább 15%-os támogatottságot kell felmutatnia. Cheney nem zárta ki, ha úgy alakul, akkor célja érdekében kész akár Joe Bidenért is kampányolni. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Kampánytéma hiány ismét előkerült a román közigazgatási reform lehetősége. A javaslat alapján a jövőben 41 helyett csak 15 vármegye lenne Romániában. mondta az Inforádiónak a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa. Pászkán Zsolt szerint az új közigazgatási egységek szétvágnák Székelyföldet, ugyanakkor jelenleg kevés realitása van a reform végrehajtásának. Imre Júlia interjúja.
Fontos megjegyezni, hogy a felvetők is tisztában vannak azzal, hogy ezt a témát a 2024-es szuperválasztás évben nem nagyon lehet kezelni, mert fél év alatt lesz minden lehetséges választás Romániában, és ez nem az az időszak, amikor egy ilyen átfogó témát meg lehetne vitatni, ráadásul a pártok ellenérdekeltek ebben. Akik most mondjuk úgy, hogy az utóbbi fél évben ezt felvetették, az egyrészt a Román Ipari és Kereskedelmi Kamara vezetője volt, illetve egy Mentsétek meg Romániát szövetséghez tartozó képviselő, brassói képviselőjük vetette föl legutóbb ezt a lehetőséget. Mi szólna mellette az ezt szorgalmazók szerint? Az egyik, amit gyakran elő szoktak hozni évként, hogy túlságosan sok közigazgatási egység van, ami annyi alkalmazottat is jelent, tehát túl sok a polgármesteri hivatal, a különböző adminisztratív személyzet, és ez olyan többletköltségeket ró az államra, amelyet nem nagyon tud kigazdálkodni. A települések egy jelentős része a jelenlegi román szabályozások szerint nem önfenntartó ilyen szempontból. Ráadásul, és itt megint egy a mostani felvetés által sem kezelt kérdés, Romániában már most is vannak fejlesztési régiók, ezt az Európai Unióhoz csatlakozás írta elő, és ezek a fejlesztési régiók nem bizonyították, hogy sokkal hatékonyabbak lennének, mint az, amit eddig legalábbis felvetések alapján felvetettek. Tehát a román politikai és közigazgatási rendszer túlságosan személyfüggő és központosított. Tehát egy fejlesztési régión belül is azok a megyék, amelyek élén a kormányzáshoz közelebb vagy jobban beágyazott vezetők álltak, vagy olyan volt a választási eredmények után a különböző közgyűlések összetétele, hogy az jobban megfelelt a kormányzás egyik vagy másik szereplőinek, azok több forráshoz jutottak még egy fejlesztés rendszeren belül, míg ilyen háttérre nem rendelkező megyék háttérbe szorultak. Tehát nem alakult ki egy természetes együttműködés, vagy nagyon nyögvenyelősen alakul. És ez kérdés, hogy az, amit most szorgalmaznak, ez mitől lenne más, mint ami eddig volt, anélkül, hogy például szabályoznák az önrendelkezés kérdését, tehát itt mindenki, és részben ez is akadály ezeknek a működéseknek, hogy amikor önrendelkezésről beszél, akkor csak a magyar veszélyről beszél, holott Moldovának vagy Bukovinának is megfelelne egy önrendelkezési lehetőség.
Ugye említette, hogy ez jelenleg akkor csak egy felvetés, de mennyire vannak már konkrét elképzelések? Tehát, hogy hol húzódnának az új közigazgatási egységek? Mennyire lennének tekintettel ezek a történelmi, kulturális hagyományokra? Mert ugye itt magyar részről ezzel kapcsolatos a legfőbb aggodalom.
Hát igen, itt megint tetten érhető az, amit az előző kérdés adott válaszom végén is említettem, hogy van, ahol figyelembe veszik, tehát például Bukovina megjelenne egyfajta ilyen megyei szinten, de Székelyföld esetében ezt elképzelhetetlennek tartják, és most azon mesterkednek, hogy hogyan szabdalják szét ezeket a székelyföldi megyéket, Maros megye kerülne egy másik térségbe, Hargita Kovászna pedig Brassó tartozna. Tehát tetten érhető ez a fajta román hatalom és a román politikai osztálynak ez a fajta etnocidiumra törekvése. Tehát, hogy ha már belenyúlunk, akkor úgy adjuk el, hogy ezzel megszüntetjük a magyar veszélyt, és akkor itt eljön a Kánán. Figyelmeztetném az ebben gondolkodó románokat, hogy a Kánán nem fog megjönni azután, hogy felszámolták a magyar többségű megyéket, mert a gondok ugyanott lesznek, és ugyanazok lesznek. Legfeljebb egy dühös közösséget nyernek maguknak. Tehát ezek inkább abból fakadnak, és maga ez az egész felvetés, is abból fakad, hogy egy szuperválasztási évnek úgy vág neki a politikai osztály, a román politikai osztály, hogy nincs egy elképzelésük, hogy mivel lehetne kampányolni. És akkor elővették kényszerből ezt a témát, plusz még hozzá kellene tenni azt is, hogy azon kívül, hogy nincs egy normális kampánytéma, a román kormány meglehetősen nehéz helyzetben van. Tehát a költségvetési helyzet az nagyon durva, pótköltségvetés sem mertek már csinálni, hanem a tartalék alapból fizetik ki a béreket, amely megkérdelezik, hogy egyáltalán a tavalyi költségvetés kialakításakor valószínűleg átverték az Európai Uniót is, meg hát a sokat hivatkozott Eurostatot is, hiszen a tartalék alapból kell még a titkosszolgálatok fizetését is fedezni az utolsó két hónapra. Tehát mindezek azt mutatják, hogy a román politikai osztály, és elsősorban a kormánypártok, amelyek ráadásul egymást marják, nagy bajban vannak abban, hogy egyrészt eltereljék a figyelmet a nehézségektől, másrészt, mint mondtam, hogy valamilyen olyan kampányt folytassanak, ami nem fordítható ellenük. És ezért kaparták elő most újra ezt a témát.
Mindezek ismeretében akkor mondhatjuk azt, hogy semmilyen realitása nincsen annak, hogy Romániában a közeljövőben közigazgatási reform lesz.
De elemzőként én nem szoktam se a nulla, sem a 100%-ot mondani, tehát semmi sem biztos, és semmi sem lehetetlen, ráadásul nem Romániában, de én azt mondanám, hogy 2025-ig nem nagyon látok valós esélyt, ha csak nem valami szörnyszülöttet akarnak keresztülírni, de ez sem olyan egyszerű, mert akkor kellene módosítani az népszavazást igénye, de nagyon bonyolult lesz, ha csak nem találnak ki valami trükköt, de ez megint, mint mondtam, a választási kampányig azért gond, mert nem is érdekeltek benne, és akár ellenük is fordulhat. 2025-ben pedig már megint egy új rendszer van, egy új összetétel, új parlament, új szereplők, és akkor egy újabb helyzet van, amit eddig sem tudtak megcsinálni. Úgy látom, hogy a jövőben is meglehetősen nehézkes lesz, de hát, mint mondtam, semmi sem lehetetlen, és különösebb nem Romániában.
Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársát hallották.
Világtükör.
Az Európai Bizottság felszólította a szlovák kormányt, hogy ne folytassa a BTK tervezett módosítását, és ne szüntesse meg a különleges ügyészi hivatalt. A Fico kabinet szerdán hagyta jóvá azt a javaslatot, amely szerint január 15-től megszűnik a politikailag kényes ügyek nagy részével foglalkozó különleges ügyészség. Az ellenzék szerint a megszüntetéssel a kormánynak az az egyértelmű célja, hogy egyeseknek büntetlenséget biztosítson. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Jövő év január 15-én megszűnik Szlovákiában a különleges ügyészi hivatal, a kormány ugyanis elfogadta a büntető törvénykönyv módosítását, amely az ügyészségről szóló törvényt is módosítja. Robert Fico miniszterelnök ezzel megvalósítja egyik legfontosabb célját, eltávolítja posztjáról az egyik politikai ellenfelét, Daniel Lipschitzet, az ügyészség vezetőjét. Lipschitz 2020 őszétől több olyan eljárást is indított, amelyek jelenlegi kormánypárti politikusokat vagy hozzájuk köthető vállalkozókat gyanúsítottak meg korrupcióval vagy bűnszervezet létrehozásával. Daniel Lipschitz néhány órával a kormány döntése előtt megpróbálta megmenteni az intézményt azzal, hogy felajánlotta a lemondását, de nem járt sikerrel. A különleges ügyészség ügyészei a főügyész beosztottjai lesznek. A szlovák ellenzék tiltakozik. A korábban Olanoként ismert, most a Slovensko nevet viselő Igor Matovic által vezetett mozgalom tagjai megkezdték a rendkívüli parlamenti ülés összehívásához szükséges aláírásgyűjtést, hogy bizalmatlansági szavazást kezdeményezzenek a kormánnyal szemben.
To, čo idú spraviť, je krásny opak toho, čo nám slúbili.
Igor Matovič szerint a kormány az ellenkezőjét cselekszi annak, amit ígért, és előre megfontolt szándékkal merényletet követel a jogállamiság ellen. Állítása szerint a kormány célja az, hogy büntetlenséget garantáljon a hozzá közelebb álló személyeknek, akiket korrupcióval, bűnözői csoport létrehozásával és hivatali jogkörrel való súlyos visszaéléssel gyanúsítanak. Veronika Remis Timisová, a mozgalom tagja úgy fogalmazott, hogy ezzel a maffia előtt nyit ajtót a kormány. A Szlovensko mozgalom karácsonyig minden munkanapon a parlament épülete elé várja a tiltakozókat, valamint a parlamenti és a parlamenten kívüli demokratikus ellenzéki pártokat. Az Európai Bizottság megerősítette, arra kérte Szlovákiát, hogy ne szüntesse meg a különleges ügyészi hivatalt, mert ekkora változtatásokat alaposan meg kell fontolni. A kiterjedt és az uniós szabályozás több területét is érintő tervezett módosítások elfogadása alapos elemzéseket igényel, áll a bizottság Szlovákiának küldött állásfoglalásában. A levelet Didier Renders jogérvényesülésért felelős uniós biztos és Ilva Johansson belügyi biztos írta. Azt kérték Boris Susko szlovák igazságügyi minisztertől, hogy a szlovák kormány egyelőre függessze fel a módosítási folyamatot, és főleg ne ragadtassa magát gyorsított eljárásra, anélkül, hogy szabályosan és alaposan konzultálna az érintett felekkel odahaza és Európai Uniós szinten is. A bizottság kész a további politikai és szakmai párbeszédre, a cél a kérdések részletes megvitatása, és azt javasolják, a szlovák kormány egyeztessen az Európa Tanács Velencei Bizottságával is. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!